Kedves hallgatóink! A közelmúlt történelmének egyik kevésbé ismert, mégis meghatározó fejezete a csehszlovák-magyar lakosság csere időszaka. Hogy ez miként érintette Nyíregyházát és a térség lakosságát, erről is szól dr. Bánszky Hajnalka, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltárának igazgatója kötetében. Pokrovenszky Gergely beszélgetését hallják.
Az elmúlt év végén jelent meg önnek a kötete csehszlovák-magyar lakosságcsere Nyíregyházán 1946 és 1948 között. Mondhatjuk, hogy ez a téma most is aktuális volt?
Igen, most az évfordulóit éljük ennek az eseménysorozatnak. 1945 áprilisában hirdette ki Edvard Beneš a kassai kormányprogramot, amiben kollektív bűnösségét hirdetett ugye a csehszlovákiai, német és magyar kisebbségnek. 1946. február 27-én, tehát 80 éve van, hogy aláírták a lakosságcsereegyezményt. Ezt Magyarország és Csehszlovákia között történt ez az államközi egyezmény. Jövőre pedig áprilisban lesz 80 éve, hogy az első cserevonatok elindultak, április 11-én Nyíregyházáról, 12-én pedig Csehszlovákiából, és hát április 12-e 2012 óta a Felvidékről kitelepítettek emléknapja is.
Aki esetleg nem ennyire járatos ebben a témában, mint ön, annak áruljuk el, hogy pontosan ez mit jelentett ez a lakosság csere?
Ennek volt egy előzménye, az előzménye az a felvidéki magyarok üldözése. 1945-ben, tehát a II. Világháború után kezdődött el ez. Bizonyára nagyon sokan hallottak már a kassai kormányprogramról, a Beneš dekrétumokról, amikről ugye mind a mai napig sok szó esik. Ezekben a csehszlovákiai, magyar, illetve német nemzetiségű lakosokat tették felelőssé azért, hogy Csehszlovákiát a II. Világháború előestéjén feldarabolták, tehát ezeket a népcsoportokat az állam ellenségének kiáltották ki. A csehszlovákiai németségtől viszonylag könnyen úgymond megszabadult az új államvezetés, hiszen a nagyhatalmak a Potsdami konferencián hozzájárulásukat adták, hogy a közép-európai és a kelet-európai németséget Németországba áttelepítsék, viszont a magyarokkal szemben, magyarokkal kapcsolatban ezt a jogosítványt nem kapták meg a csehszlovákok, ezért más eszközökhöz nyúltak. Hát ugye menekülésre kényszerítés, internálás, akkor elvették az állampolgári jogaikat, elvették a földjeiket, kényszermunkára hurcolták őket a Csehország részek. Először 45-ben, majd aztán 46-ban is. És tulajdonképpen olyan megtorló intézkedések sora vezetett ehhez az egyezményhez. Ezt a két ország kötötte egymással. Magyarország ezzel tudta azt garantálni, hogy a csehszlovákiai magyarságot azt ne semmisítse meg tulajdonképpen a másik fél. Elvileg az egyezmény keretében még a vagyonukat is áthozhatták, tehát az ingóságaikat, az ingatlanaikért pedig kárpótlásban részesülhettek. Csehszlovákia számára pedig ugyancsak ez volt a maximum, amit el tudott érni, hiszen ő a teljes magyarságot akarta ott felszámolni, de ehhez nem kapott felhatalmazást, illetve erre nem kapott lehetőséget.
Ez egy doktori disszertáció. Hogyan építette fel ennek a kötetnek a tematikáját?
Ezzel a témával azért sokat foglalkoznak, tehát ezt nem lehet a lakosságcserét ugye a magyar üldözéstől elválasztani. Elsősorban a felvidéki magyarokkal kapcsolatban foglalkoznak ennek a történetével, nem csak felvidéki vagy szlovákiai magyar történészek, meg magyar történészek, egyébként szlovák történészek is foglalkoznak ezzel, tehát így a politika történeti háttér ez egy jól kutatott téma volt, viszont nagyon érdekes azt megnézni, hogy ez a mikroközösségekben hogyan valósulhatott meg. Mert hogy itt emberek jöttek és mentek, ugye vonatok északnak és délnek volt is ilyen című konferencia, és hát a lakosság cserének visszatérve annak az volt, itt két lakosság cseréltek ki. A felvidéki magyarságot, akiket kijelöltek, viszont a magyarországi szlovákok, ők önként jelentkezhettek áttelepedésre. És hát nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon érdekes lokálisan megvizsgálni, hogy mi vezetett rá embereket, közösségeket arra, hogy áttelepítésre jelentkezzenek. Nyíregyházzal egyébként több mint 6000 szlovák jelentkezett áttelepedésre, ami annak tükrében meglepő, hogyha megnézzük a korabeli statisztikákat, amikor, nem is tudom, 3,500 volt a szlovákul beszélők száma az 1941-es népszámlálás szerint, akkor honnan volt 6000 ember? Hát nyilván, mert a népszámlálásban sem mindenki azt vallotta be, ami valójában volt, illetve hát mindenféle eszközei voltak a csehszlovák hatóságoknak, vagy közegeknek, hogy rábírják az embereket arra, hogy jelentkezzenek Csehszlovákiába való átköltözésre. Mik voltak ezek az indokok, vagy érvek? Hát elsősorban nemzeti érzelmet akarták felkelteni, emlékeztették őket ugye a magyar elnyomásra, tehát arra, hogy itt kollektíven nem gyakorolhatták a jogaikat. Rengeteg szlovákokkal kapcsolatos ugye negatív, nem is tudom, mondatok vannak, hogy büdös tót, meg nem tudom, tehát ezeket egyébként használták ki szlogenbe, hogy ugye ők éreztették, hogy másodrang, emlékeztették őket arra, hogy a magyarok milyen sokszor másodrangú állampolgárként kezelték őket. És hát az itteni szlovák lakosokban is volt egy vágy, hogy ők szabadon beszélhessenek szlovákul, nem csak a tanyában, nem csak a metodista gyülekezetbe, meg ne kelljen ezt titkolni, szégyelni. Tehát ez maga is csábító volt. Na de csábító volt azok a gazdasági ígéretek, mert hogy a lakosságcserére toborzás az 46 tavaszán történt. 46 tavasza Magyarországon a II. Világháború vége, még jegyrendszer van, óriási a nélkülözés, végbe ment egy ilyen felemás földreform, és ebben a helyzetben ugye sokan láttak abba a kiutat, hogy akkor elköltöznek innen, ahol kapnak földet, ahol kapnak állást, ahol jobb életlehetőségeik lesznek, és akkor ezért több mint 6000-re jelentkeztek, 6036, vagy más számítások szerint 6060-an, amiből végül 46, 47 és 48 folyamán 4508 fő ment el, szlovák ment el Nyíregyházáról.
A levéltáron kívül honnan gyűjtötte az információkat ehhez a disszertációhoz?
Több levéltárból gyűjtöttem. Nyilván elsősorban itt a nyíregyházi levéltár egy nagyon, nagyon erős alapot adott hozzá, de én jártam természetesen az országos levéltárban, illetve jártam Pozsonyban a szlovák nemzeti levéltárban, és még Kassán is voltam, hiszen Kassára telepedett át egy nagyon ismert nyíregyházi szlovák, őt Márkus Mihálynak hívták, bizonyára sokan ismerik a Bokortanyák népe című néprajzi kötetét, ami egy nagyon érdekes mű, és máig alapmű, az ő irathagyatéka is rendkívül érdekes. De vannak benne egyébként a múzeumban található képek is, mert hogy itt a 90-es években a Fevidékről kitelepítettek leszármazottaitól egy jelentős, hát ilyen dokumentumgyűjteményt vett át a múzeum, ez egy nagyon érdekes anyag.
Diagramok is találhatóak a kötetben, ezek mit ábrázolnak pontosan?
Ó, hát ugye a diagramok azok mindig érzékeltetnek. Van benne diagramma a szlovák lakosságról, hát fekete-fehér a kiadvány, tehát amennyire látszik, hogy mennyire törpül el a szlovák nyelvűek aránya, itt egészen talán az első az az 1867-es, vagy 1880-as népszámlálás, azután az egyházi, a felekezeti megosztást is diagramra tettem, hiszen Nyíregyházán a szlovákok evangélikus vallásúak voltak, és az ő arányuk azért jobban tükrözi mindig a statisztikákban az, hogy mégis ki lehetett szlovák származású ebben az országban. De tettem bele ábrát a cserevonatok üteméről is, ez nem csak Nyíregyházára vonatkozóan, hanem nagyon sok olyan forrás használtam fel, ami nem csak a mi városunk történelmével kapcsolatos, hanem úgy az egész lakosság cserével kapcsolatban. Szerintem azoknak is hasznos lehet, akik mondjuk ezt az ország más részén próbálják meg feltárni. De nagyon sokat írok ebben, nem csak a nyíregyházi szlovákokról, hanem a Nyíregyházára telepített felvidéki magyarokról is, hiszen ők kb. 1500 ember az, akiket ide irányították a lakosságcsere keretében, aztán nem mindenki telepedett itt meg Nyíregyházán, de hát a legtöbbeknek nem volt választási lehetőség, hanem el kellett ezt fogadniuk. És az ő leszármazottaik körében nagyon erős ennek az emléke, ők már a 90-es években adtak ki köteteket, nekik szervezetük van, igyekeznek megőrizni az ő ennek a történeti emlékezetét, és nagyon-nagyon pozitívan fogadták ezt a könyvet.
Miért tartja ennyire fontosnak ezt a témát, hiszen azt látni és lehet hallani, hogy a szívén és a lelkén viseli?
Mert ez, tehát mostában sokat beszélünk úgy a közbeszédben is a feldolgozatlan traumákról, az őseink által átélt traumákról, amik a felmenőink, és sokszor nem értjük a jelenlegi helyzetünket, érzéseinket. Szerintem, hogyha ezeket a történeteket megismerjük, akkor azok közelebb visznek ennek a megértéséhez is, hogy mik történtek a saját családunkban. Illetve hát azért ez hatást gyakorolt Nyíregyházára, mert hogy gyakorlatilag befejezetté tette, én azt gondolom, itt a szlovákság asszimilációját. Most is van szlovák önkormányzat, de nagyon jól tudjuk, hogy nem, ez a szlovák nyelvű kultúra, ez már nem ér Nyíregyházán, ez átalakult, a tirpák tudatunk is átalakult, az inkább a városhoz való kötődés jelenti ma már, nem pedig a városi szlovák gyökerekhez való kötődés. Hát ez, hogy mennyire baj vagy nem baj, az nem a feladatom eldönteni, de hogy ez egy jelenség. És hát a magyarok számára ez egy kétségtelen sérelem volt, ez szerintem számukra pedig még fontosabb, hogy erről beszéljünk, hogy erről szélesebb körben beszéljünk. A szlovákiai magyar közvélemény nagyon sokat tud róla, a felvidéki magyarságnak ez egy identitást képző az ő második világháború utáni történetük, és mégis Magyarországon ez talán mintha egy kicsit halványodna.
A szakmán kívül ki és hol örültek a legjobban ennek a kötetnek, amikor megjelent?
A leszármazottak. Tehát itt, amikor a levéltárban volt a könyvbemutató, én nem is tudom, hogy nem olyan nagy a kutatótermünk, aki át nálunk tudja, nem fértek be, a folyosón, a lépcsőn álltak, és ők mind olyanok, akik vagy a Tanyabokrokból, a Nagycserkeszről jöttek be Kálmánházáról is, és utána egyébként keresnek is engem. Próbáltam juttatni kötetet számukra is, illetve ajánlottam, hogy megyek, tartok előadást, mert szoktak hívni ezekbe a közegekbe, és mindig olyan nagy örömmel fogadják, hogyha erről hallhatnak.
Mi lesz ennek a könyvnek az utóélete, hová sikerül még eljutatni, és mit tervez vele?
Ennek a sorozatnak teljes, az összes kötete elérhető az interneten. A Magyar Nemzeti Levéltár, tehát nem csak így kötet formájában, hiszen ma már egyre kevesebbet olvasunk fizikailag, ezért mindet az internetre fölteszi, és akkor onnan azért szabadon böngészhetőbb. Hát én ezt a kutatást szeretném folytatni, és szeretnék egy kicsit az emlékezett történettel jobban foglalkozni, tehát azóta is voltak olyanok, akik megkerestek, hogy hát nekik van dokumentumok, hát hoznák a levéltárba, örömmel fogadjuk, mert hogy azok megint egy olyan aspektusát fogják feltárni, illetve mi megőrizzük, mert hogy ezt nagyon szépen feltárható a levéltár iratokból is, egyféle dolog. De annak is van egy, nem csak egy, tehát történettudomány számára, illetve magának ennek a történeti, nem tudom, a tudatnak, az emlékezetnek a fenntartása szempontjából a magándokumentumok, amikor az ember a kezébe tartja az ott hagyott házakról készült képet, vagy azokat a fehér lapokat, amivel kitelepítették ezeket az embereket. Tehát, hogy ezeket is fontos, hogy közgyűjteménybe kerüljenek, eljussanak hozzánk, szóval a közeljövőben én nagyon szeretném, hogyha így a könyv kapcsán, én nagyon örülök ennek a megkeresésnek is, és hogyha mind többen jönnének, hogy ők is megosztanák velem a történetüket, illetve én szeretném még tovább is megosztani, és hát ki tudja, talán majd egyszer egy bővített kiadás, mert már azóta látom, amióta ezt a kéziratot lezártam, hogy ide még lehetett volna hozzátenni, ott egy kicsit színesíteni, lesz ennek még folytatása.
Ezt a kötetet hogyan lehet esetleg a fiatalokhoz közelebb vinni, illetve lehet-e, mi a módja, módszer ennek?
Szerintem az iskola azért nagyon fontos, ugye a történelem órák. Amikor a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapján tartottam 2025-ben beszédet, ott például három iskola diákjai voltak, szóval látszott, hogy ezért a pedagógusok erre gondot fordítanak, hogy ezt a gyerekekhez eljusson.
Következő terve, nagy álma, következő alkotása?
Hát ugye a levéltár az egy olyan különleges intézmény, ahol a tudományos feldolgozás is a feladatunk, de azért mi egy hivatali rendszer is vagyunk, tehát a hivatali ügyeinket is visszük tovább. Egyelőre nem tudom, mert ennek most vagyok, tudod, vannak készülő munkák, meg mindig foglalkozunk valaminek a feltárásával, meg én is foglalkozom, és akkor azt folytatni szeretném. De azért még itt a lakosságcserével kapcsolatban egy dologra hadd hívjam már fel a hallgatóknak a figyelmét. Ez nem csak az én, nem tudom, szeretet, vagy egy olyan téma, amiránt én elhívást érzek személy szerint, hanem maga a Magyar Nemzeti Levéltár is figyelmet fordít erre. Ugyanis van egy új adatbázis, a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisok online oldalán, tehát hogyha ezt beütik, hogy adatbázisok online, kiadja a mi adatbázisos felületünket, ahol már rengeteg hasznos adatbázis van, tényleg rekordokat dönt ennek a látogatottsága, és idén március 27-én került fel a lakosságcsere kartonok kereshető adatbázisa. Tehát ebben mindenki, akit érdekel és érintett, a saját családtagjait rákereshet, vagy arra a településre, ahonnan ő származik, és azt hiszem, hogy 190 ezer név van benne összesen, na hát van benne mit keresni.
Még egy kérdés, és köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba. Mi volt a legpozitívabb visszaigazolás, visszacsatolás a könyv kapcsán?
Mikor maguk az átélők jönnek, tehát nekem az jelenti a legtöbbet, amikor látom, hogy nekik ez fontos, és hogy örülnek neki, hogy valaki foglalkozik a történetükkel.
Kedves hallgatóink, dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának vezetőjét hallották a csehszlovák-magyar lakosságcsere és Nyíregyháza kapcsolatáról. A riportot Pokrovenszky Gergely készítette.